Hálásak vagyunk, Atyánk, hogy itt lehetünk most Te előtted, köszönjük az igét, köszönjük neked, hogy ezáltal különlegessé teszed számunkra ezt a vasárnapot, hogy Isten tisztelten lehetünk, kérünk azért, hogy áldj meg bennünket, segíts, hogy rá tudjunk figyelni, és kérlek, hogy vess el most tőlünk minden gondolatot, ami elterelni a figyelmünket rólad, és a Te szent lelked hozza el a Te igédet, üzenetedet egészen a mi szívünkbe. Jézus nevében kérünk erre. Amen. Lukács evangéliumából 15. fejezet első 10 verséből olvasom Isten igéjét. A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt. De a farizeusok és a törvény tanítók morgolódni kezdtek. Ez az ember a bűnösökkel barátkozik, sőt együtt eszik velük. Ekkor Jézus a következő példázatot mondta nekik. Ha van 100 juhod, és az egyiket elveszted, mit teszel? Ugye, hogy ott hagyod a 99-et a pusztában, utána mész annak az egynek, amelyik elveszett, és addig keresed, amíg meg nem találod? Mikor pedig megtalálod, nagy örömmel válladra veszed, és hazaviszed. Azután örömmel elújságolod a szomszédaidnak, hogy megtaláltad az elveszett juhodat. Ezért azt mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen bűnös miatt, aki visszatér Istenhez, mint 99 igaz miatt, akiknek nincsen szükségük erre. Vagy tegyük fel, hogy egy asszonynak van 10 ezüst pénze, és az egyiket elveszti. Mit gondoltok, mit fog tenni? Lámpát gyújt, gondosan felsöpri az egész házat, és addig kutat utána, amíg megtalálja az elveszett pénzt. Azután örömmel elújságolja a szomszédainak, hogy megtalálta elveszett ezüst pénzét. Ezért azt mondom nektek, Isten angyalai ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös visszatér Istenhez. Kedves testvérek, bevezetésképpen Spurgeont szeretném idézni, ő írja a következőket. Egy nehéz szekeret két ökör húzott egy vidéki úton. A tengelyek rettenetesen nyikorogtak és akadoztak, amikor az egyik ökör hátranézett, és így szólt a kerekekhez. Miért csaptok ekkora zajt? Miénk a fáradtság és a munka legnagyobb része? Nekünk és nem nektek lenne okunk zúgolódni. És aztán így folytatja Spurgeon, gyülekezeteinkben is azok panaszkodnak legelőször, akik a legkevesebbet teszik. A zsörtölődés ajándéka nagyrészt azok között oszlik el, akiknek nincs más dolguk, vagy akik vitrínben tartják személyes talentumaikat, amivel szolgálhatnának. Kérdés az, hogy van-e ilyen ember közöttünk, aki szeret nagyon zúgolódni, zsörtölődni dolgokon, amik történnek, de a legkevesebbet akarja hozzátenni a gyülekezet és Istennek a dolgaihoz. Milyen érdekes, azért mondom ezt, mert Jézus példázatát egy ilyen hozzáállás, egy ilyen hangulat váltja ki, amikor a farizeusok és az írástudók azon morgolódnak, azon zsörtölődnek, hogy Jézus a bűnös emberekkel együtt van és együtt eszik. És akkor elmond Jézus egy példázatot, ami három részből áll össze, ma az első két részéről fogunk beszélni, és majd következő alkalommal a folytatásról, talán legismertebb tékozló fiú példázatáról. Így kezdődik tehát ez az egész történet, ahogyan olvastam, hogy vámszedők és bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák őt, de a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek, ez az ember a bűnösökkel barátkozik, sőt együtt eszik velük. Vámszedők és bűnösök sereglenek Jézus köré. Megvetett emberek a saját társadalmukban, olyanok, akiket kirekesztettek, amik semmire sem valók, amik semmire sem kellenek. És ott vannak Jézus körül ezek az emberek, adószedők. Képzeljük el olyanok, akik a római kormánynak dolgoznak, és a saját népüket sarcolják az elnyomóik fejében, az elnyomóiknak való szolgálat miatt. Mintha egy idegen hatalomnak, aki rajtunk ül, aki elnyom minket, azoknak szednénk az adót. Ezért ezeket az embereket szinte természetszerűleg árulónak titulálták, és árulónak nézték abban a társadalomban. De kik azok a bűnösök? erkölcstelen emberek, olyanok, akik nem tartották be a törvényt, legyen az vallási, legyen az bármilyen állami, most így mondom, előírás. Például abban az időben a paráznák, de ma azt mondanánk, hogy a bűnözők, a gyilkosok, akik jogosan és méltán ülnek adott esetben a börtönökben. Ilyen emberek veszik körül Jézust. És azt gondolom, hogy talán érthető a farizeusok, a népvallási vezetőinek a hozzáállása, amikor ők azt mondták és azt hirdették, hogy kerülni kell egy épesző embernek mindenféle kapcsolatot az ilyenekkel. Még csak azt is, hogy megállj vele szóba az utcán, vagy bármit váltsál velük szót, vagy hozzájuk érj. Kerüld el őket messziről. Ez volt a farizeusok hozzáállása, mondom, valamelyest talán érthető. Lehet, hogy közülünk is a legtöbben úgy vagyunk, hogy nem szívesen lennénk azért feltétlenül sokat olyan bűnözők társaságában, akikre az állam is azt mondja, hogy méltók a börtönre. Megbotránkoztató ezért számukra Jézusnak a hozzáállása a bűnösökkel, hogy együtt van velük, nem csak beszélget, de még együtt is eszik velük, tehát egy sokkal szorosabb közösséget vállal velük, ami azt fejezi ki, hogy szinte a barátjuk. Furcsán hangzik ez Jézustól, vagy Jézusról, akiről úgy látjuk, és azt tartjuk, és hisszük is, hogy ő valóban szent, és a bűn nem férhet hozzá. És ez valóban ettől függetlenül így igaz. Tudnunk kell még azt is a háttér szempontjából, hogy a szigorú zsidók abban az időben, abban a korban azt mondták, hogy nem a bűnös megtérése miatt van öröm a mennyben, hanem akkor örül az Isten, amikor egy ilyen bűnös ember, mint a vámszedők, mint azok, akik ott vannak Jézus körül, elpusztul végre. Na, akkor van öröm szerintük a mennyben. Kicsit gondolkoztam azon, hogy lehetséges, hogy ezeknek a társadalomból kivetett embereknek, akik már nem kellettek az Izrael népének, egyfajta menekülés lehetett az, hogy akkor legyünk bűnözők, akkor lesz egy másik kis közösségünk, csoportunk, ahova tartozunk, vagy legyek vámszedő, legalább a rómaiak védelmét élvezem. A sajátjaik kirekesztik, a sajátjaik megvetik őket, lehet, hogy menekülés volt, hogy ezt csinálták amit. Sok ember ma is talán menekülésképpen csinálja ezt problémái elől, menekül a megélhetési gondjai elől, menekül a családi dolgaiból, és valami olyan utat választ, ami aztán eléggé megkérdőjelezhető. De annyira jó azt látni, hogy most találnak valakit Jézus személyében, aki elfogadja őket. Végre egy zsidó, végre egy rabbi, végre egy olyan valaki, akire felnéznek, aki csodákat tesz. És azzal, hogy odajönnek és Jézust hallgatják, ezzel tulajdonképpen elismerik a maguk szükséghelyzetét. Mi nem örülünk ennek, hogy bűnösök vagyunk. Mi nem azért csináljuk azt, hogy vámszedők legyünk, mert ez nekünk annyira jó. Egyszerűen nincs más lehetőségünk ebben az életben, ebben a társadalomban. És Jézus leül velük, beszél velük, megérti őket. Olyan jó lenne, ha át tudnánk érezni, látni, hogy milyen szívvel van Jézus az emberek iránt, irántad is. Hogyha kidobnak téged, ha megvetnek, ha azt mondják valahol, hogy te nem érsz semmit, te nem kell lesz semmine, nem kell lesz már senkinek, akkor Jézus lábainál van a helyed. Lecsúszott, megvetett, megtört emberek mellé áll a mi Istenünk, és új életet ad nekik, és összerakja őket, és visszahozza őket az életbe, azáltal, hogy foglalkozik velük, azáltal, hogy meggyógyítja őket, sőt, ennél többet is tesz. Amikor készültem, az volt a nagy vágyam, bárcsak így tudnám hirdetni én is az evangéliumot, ahogy Jézus hirdethette, hogy ott vannak körülötte az emberek, és az életük felépül, és az életük meggyógyul, és újra hasznos tagjaivá tudnak lenni a saját népüknek. Miközben a nép elitje meg zúgolódik, a vezetők zsörtölődnek, a vezetők a pusztulásukat kívánják. Az Isten lehajol hozzájuk, leül velük, és együtt eszik velük azért, hogy megváltoztassa őket. És mivel látja Jézus ezt a hozzáállást a nép vezetői részéről, és mivel ilyen szívvel van, A kitaszítottak iránt ezért elmondja ezt a két példázatot, amit az előbb olvastam. Pontosabban egy példázat, csak kétféle módon szemléltet valamit. Az elveszett jó és az elveszett pénz érme. Az, hogy elveszik egy jó, ugye 99-et is ott hagyja a pásztor, elmegy azért az egyért, visszahozza, és nagy öröme van. Hogy elveszik egy jó, ennek a fő oka az, hogy megszakad a kapcsolata a pásztorral. Nem az, hogy nincs ott körülötte a többi birka, most így mondom, 99. Nem ez volt a fő problémája. Mert ha hiába van ott 99, meg 100 birka együtt, akkor is jöhet az oroszlán, a medve, a farkas, a bármi, és elragadja közülük. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy megszakad a kapcsolata a pásztorral. Ez már csak egy mellékes, hogy megszakad a kapcsolata az összes többi hasonlóval is, mint a bárányok. Ezeknek az embereknek is az volt a fő bajuk, hogy megszakadt a kapcsolatuk Istennel. És nem elsősorban az, hogy nem voltak már mellettük a társadalomból a többiek. Az csak egy mellékes dolog. És a pénzérménél is. Az, hogy nincsen meg a kontakt a viselőjével, a tulajdonossával, ez a fő dolog. Nem az, hogy a másik 9 érmétől el kellett szakadnia. Azt mondja az Ézsaiás 53:6, hogy mind a saját fejünk után mentünk, szétszélettünk és eltévedtünk, mint a nyájtól a juhok. De az örökkévaló, az ő vállára, azaz Jézusról beszél, rakta mindannyiunknak a vétkeit. Hogy tud eltévedni egy jó? Valószínűleg úgy, hogy hát nem túl gazdag legelőkről beszélünk ott Izraelben, egy kopár pusztaságban. Próbálták nyilván, és odavitték a pásztorok, ahol a legdúsabbak a legelők, de van egy bárány a szélén a nyájnak, az elkezd itt-ott legelészni, mindig csak megy az orra után, ahol találja a jobb, szerinte jobb füvet, és igazából eltereli valami a figyelmét, egyre csak távolodik, és eközben nem veszi észre, hogy távolodik a pásztortól és a többiektől. Amikor már észreveszi, akkor már elveszett. Akkor már nincs ott körülötte senki. Talán nem bízott a pásztorban, hogy megfelelő helyen van, és nem kódorogjon el. Talán azt hitte, hogy ez még a legelőhöz hozzátartozik. Minden esetre elmegy a pásztortól is távol, és a nyájától is. Aztán itt van ez a 10 érme. Úgy képzeljük el, hogy Izraelben a házak nagyon sötétek voltak. Általában egy helyiségből állt az egész, és egyetlen kis kör alakú ablak volt, körülbelül 45 cm átmérőjű, amin keresztül beszűrődött a fény. Döngölt földje volt, és le volt szalmával, vagy szárított náddal fedve. És amikor itt lehullott a pénzérme ezek közé, a nátszálak közé, hát ez nagyjából olyan eséllyel kereshető, mint tű a szén a kazalba. És olyankor az asszony fogta, felhajtotta lépés, vagy négyzetméterről négyzetméterre átsöpörte, hát ha talán megcsillan, vagy meghallja a hangját annak az elveszett érmének, de mindent megtett azért, hogy megtalálja azt. Olyan érdekes, hogy azt mondja ezekről a példázatban Jézus, de valójában rólunk az emberekről beszél, hogy elveszett. Nem azt mondja, hogy nem hívő, nem azt mondja, hogy nem megváltott emberek, nem azt mondja, hogy tévútra mentek, majd visszatalálnak, hanem egyszerűen azt mondja, elveszett. És hogy ezt próbáljam érzékeltetni, egy történetet olvastam, hogy egyszer Svédország nyugati partjainál történt az, hogy valaki, egy pár egy hajón utazott, és egy eljegyzési gyűrű esett bele a tengerbe. Nos, mit gondoltok, mennyi eséllyel kerül ez vissza a tulajdonosához? Szerintem, ha a Dunába vagy akármilyen vízbe beleesik egy tóba valami, nagyjából annak annyi. Ha csak nem óriási pénzeket ráfordítva elkezdik kutatni, de kit érdekelne a mi kis jegygyűrünk? Vagy eljegyzési gyűrünk. Nos, ez a történet úgy folytatódik, hogy néhány év múlva a gyűrű mégiscsak visszakerült a jogos tulajdonosához. És körülbelül erről szól ez a példázat, hogy így elveszünk Isten számára, de mégis visszakerülhetünk hozzá. Mert az történt, hogy egy kagyló elfogyasztotta, vagy valahogy a kagylóba került ez a gyűrű, amelyet egy bizonyos Peter Carlson fogott ki. És ez a Carlson halász azért tudta visszaadni a gyűrűt a tulajdonosnak, mert a gyűrűbe belülre bele volt vésve annak a neve, egy bizonyos Agneta Winkstedt. És ezért megkereste, mikor a kagylót kifogta, mikor meglátta a gyűrűt, és visszajuttatta a jogos tulajdonosának. Mit gondoltok, hogyan olvashat egy ilyen gyűrű tulajdonosa egy ilyen elveszett bárányról és elveszett érméről szóló példát? Szerintem ő mindent megért belőle. És olyan jó lenne, ha mi is megértenénk. A pásztor és ez az asszony utána megy és keresi, amíg meg nem találja. Ezt mondja a példázatban Jézus. Állítólag egy nagy zsidó tudós elismerte azt, hogy számára, meg szerinte a zsidóság számára az egyetlen teljesen új dolog, amit Jézus tanított az embereknek Istenről, az az, hogy az Isten megy utána és keresi az embereket. Ilyennel sehol nem találkozott azelőtt, sem más vallásokban, sem a sajátjában. Ez Jézusnak a nagy újdonsága és új híre. Az Isten utána megy és keresi az embereket. Általában ezek a nyájak, amiről beszél, nagy közösségi nyájak voltak. Nem egy-egy ember tulajdonai, hanem egy falu közösség tulajdona. Rábízták 2-3 pásztorra, és volt, hogy annyira messzire el kellett vinni a településtől, hogy heteket távol töltöttek. Ki kellett alakítani kis kerítéssel körülvont helyeket, akkolként, ahova éjszakára beterelték ezeket a bárányokat, és 1-2 hét múlva visszavitték a faluba őket. El tudjuk képzelni, hogy ezekre hagyja a pásztor az összes nyájat, és ketten hazamennek, és azt a hírt viszik a falu közösségének, hogy egyik pásztor még kint van a hegyoldalba, mert egyik jó elveszett, és keresi. Ugyanis a pásztoroknak felelőssége volt, hogy legalább a jónak a gyapját visszavigyék a falu közösségébe, és megmutassák, hogy miért pusztult el az állat. Hogy nem lopták el, hogy nem arról van szó, hogy valaki más gazdagodott belőle, a gyapjat is elő kellett keríteni, és visszavinni, és megmutatni. Várják, az egész falu őrködik, és várja azt, hogy mikor érkezik a pásztor vissza, milyen hírrel. És elképzeljük, amikor meglátják, ott van a nyakában az elveszett bárány, akkor mindenki örül és újjong a közösségben. Hogy milyen pásztoraik vannak egyrészt, másrészt, hogy nem veszett el a bárány, ami nagyon fontos volt a falu közösségének. Jézus azt mondja, hogy Isten szíve is ilyen a bűnösök iránt, hogy így utánunk megy, ha kell egyenként. Ha látja azt, hogy elvesztünk, és így örül, amikor végre megtalálhat minket. És amikor azt mondjuk, hogy Uram, jövök veled. Örül az Isten. Általában azokat a dolgokat keressük mi is, amiben örömünk telik, nem? Szeretünk olyan dolgokat csinálni, aminek örülünk. És akkor átérezhetjük, hogy arról beszél Jézus, hogy az Isten nagy vágya, és ezzel telik el a mennyis örömmel, akkor telik el a menny örömmel, amikor egy bűnös ember megtér. Ez elképesztő, hogy Istennek a szívéről így beszél Jézus. És aztán a megtalálás öröme. Látjuk, hogy nem csak a pásztornak és az asszonynak a saját ügye az, hogy megvan a bárány, hogy megvan az elveszett érme, hanem összehív mindenkit. A falu közössége alapból is ott van, és együtt örül mindenkivel. Együtt ünnepelnek. Főleg most ti, akik keresztelőben vagytok, tudhatjátok, hogy mit jelent az. Ugye meg lehetne csinálni kicsibe, ketten eljövünk, megkereszteljük, ugyanolyan értékű. Vagy akik esküvőn összekötik az életüket. Vagy egy szülinapra leülhetek, én is egyedül eszek egy szelet süteményt, és megünnepeltem. De mennyivel másabb az, amikor összehívom a családot, a rokonokat, és együtt örülnek velem. És ezt mondja ez a példázat, hogy ugyanígy az az asszony, amikor örül, hogy megtalálta az érmét, hogy megvan a bárány, összehívja a falu közösségét, és értjük, hogy miért más így örülni. Ez nem csak a saját ügye, hanem valakik vele együtt örülnek. És itt a megmenekülés, egy bűnös ember megtérése feletti örömöt írja így le Jézus, hogy az Isten ezt éli meg, amikor valaki megtalálja őt, vagy amikor valakit megtalál ő. Azok a dolgok, amelyek boldoggá tesznek minket, amelyek örömet okoznak nekünk, azok tükrözik szerintem vissza igazán az értékeinket, és azt, hogy mit tartunk fontosnak. Gondolkozzunk azon, örülünk-e egy nagyobb pénzösszegnek, amikor kapunk pénzt. Olyan sokan vannak, akik lottóznak, várják azt az örömet, hogy na majd egyszer beüt. Ez fontos valakiknek. Vagy örülünk egy felújításnak, amikor sikerül felújítani a házunkat, akármit. Örülünk esetleg egy új állásnak. Örülünk annak, amikor gyermek születik a családban. De mi van akkor, amikor megtér egy bűnös, valaki üdvözül? Még sajnos a gyülekezetben is szinte tudomást sem veszünk róla. Megrántjuk a vállunkat, aztán kész. Az egyházban is sokszor akkor ünnepelünk, amikor felújult valami, megújult a templomunk, felépült egy óvoda, egy iskola, mit tudom én, micsoda. Hol hallottatok már ilyen ünneplést, hogy van egy megtérő a gyülekezetünkbe? Gyertek, örüljünk együtt. Márpedig az Isten ennek örül. Márpedig a mennyben e fölött van öröm. És talán meg kellene tanulnunk ezt nekünk. Vegyük észre, testvérek, hogy ez a példázat elsősorban az örömről szól, és arról, hogy mi okoz megkeseredettséget, gyülekezetekben is akár, lehet, hogy bennünk is, az, amikor nem tudsz örülni annak, aminek az Isten örül, akkor minden bizonnyal tele lesz keserűséggel az életed. Nem arról szól ez a példázat, hogy hogyan kell megtérni, nem arról szól, hogy gyere az Istenhez, mert ezek is benne vannak, de ez nem a megtérésről szól ilyen szempontból, hogy ettől majd többen térnek meg, hanem arról szól, hogy tudunk-e örülni egyetlen egy megtérőnek is. Mindegy, milyen rangunk van, mennyi pénzünk, milyen beosztás, mindegy. Ha nem tudsz annak örülni, aminek az Isten örül, előbb-utóbb farizeus leszel. Valószínűleg észre se veszed, mert körülveszed olyan emberekkel magad, akik veled egyetértenek, de ki tudja, hogy már rajtad kívül mit mondanak és mit látnak mások? Ez állandóan csak zsörtölődik, állandóan csak panaszkodik. Hány és hány ilyen embert ismersz, akiből ezek áradnak? Nos, a kérdés mai példázatunk szerint az, akarsz-e igazi örömet ehelyett? Tudjátok, ez először is úgy néz ki, hogy te magad kell, hogy megtérj, hogy átéld azt az örömet, először te magad, amit az Isten érez fölötted, amikor megtérsz. Én emlékszem, hogy amikor, ezt már párszor mondtam a gyülekezetnek, hogy amikor én ezt átéltem, ugye fiatal koromban foci kapcsán kapus voltam, és elmondtam már, azt az örömet éltem át sokszor, amikor mondjuk 11-esekig eljutott a csapat, és azért tudtunk tovább jutni, mert mondjuk sikerült az 5-ből 3 11-est kivédeni. Hát ez egy kapusnak elképesztő. Hát nem lehet a 11-est védeni. Csak hogy ezek az örömök a következő meccsre elmúltak, mert ott már senkit nem érdekelt, hogy jutottunk tovább, hanem azt, hogy most itt vagyunk, és itt az új kihívás. De amikor megtértem, amikor az Isten rám talált, azt abból tudtam legbiztosabban, hogy éreztem azt az örömöt, amire csodálkozásomra másnap, harmadnap, még egy hét múlva még mindig tart, és hasonló öröm volt bennem, mint amikor miattam nyertünk meg egy meccset. Az volt az első alkalom, amikor átéltem ezt, amiről itt Isten igéje beszél, hogy öröm van egy bűnös megtérése felett a mennyben. Ezért az első, hogy te magad is megtalálod az Urat, amikor átéled az örömöt, és aztán ez az öröm megmarad. Ez nem olyan, hogy eltűnik egy-két nap alatt, meg eltűnik a problémák, ha szembe jönnek veled. Minden más földi öröm ilyen. De ez nem. Ez végig benned van. Sőt, és ez a legfontosabb, Isten újra és újra felfrissíti ezt, amikor látod azt, meg hallod azt, hogy valaki más is rátalált az Istenre. Hogy valaki más is megtért, és együtt tudsz örülni a mennyel, és valahogy benned is megmozdítja Isten azt az örömet, ami ott van a mennyben. És ennél azt mondom továbbra is, nincs nagyobb és nincs tartósabb öröm. Lukács 19:10, és mindjárt egy történettel befejezem, azt mondja Jézus, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Mindannyian így indulunk, érted is jött, értem is jött. ez az élet célja. Ezért vagy ma itt, mert ma téged keres, nem tudjuk, hogy megtalál-e, ez rajtad is múlik, de ezért kellett ma pont neked hallanod ezt, hogy az Isten utánad is megy. Bármi miatt is vagy itt. Egy napon lehet meg fogod látni, hogy nem feltétlenül ezért vagy azért jöttél, hanem azért, mert Isten itt keresett meg téged. És a történet, amit ígértem, sok évvel ezelőtt egy hideg éjszakán egy csapat gyerek besurrant egy templomba, hogy felmelegedjen, ott pont egy Isten tisztelet volt. De mindegy volt, a lényeg, hogy fel tudjanak melegedni. A prédikátor pont a Lukács 15.2-ről beszélt, egyik igevers, amiről ma én is beszélek. Az ott használt fordításban ez az igevers így hangzik, ez az ember befogadja a bűnösöket, és velük együtt eszik. A végén az egyik gyerek, egy 8 éves kislány odament a lelkészhez, és azt mondta neki, tiszteletes úr, én nem is tudtam, hogy az én nevem benne van a Bibliában. Értetlenül nézett a lelkész, és azt kérdezte, hogy mire gondolsz? Miért? Mi a neved? Eszti vagyok, Uram. És gondolkozott, hát ő nem mondott ilyet. Eszter benne van a Bibliában, de ma nem volt róla szó, de az Eszti nincs benne. És azt mondja a kislány, de igen, ott van, hiszen hallottam, hogy azt mondtad, ez az ember befogadja a bűnösöket, és velük együtt Esztit. És lehetséges, hogy ez a kislány félreértette a szöveget, de mégis alkalmazta saját magára azt, amit hallott. És egész biztos, hogy ez volt a lényeg, ami miatt neki ott kellett lenni. Lehetséges, hogy ma te is itt félreértettél valamit, akkor sincs más dolgunk, mint ennyi, hogy nekünk is magunkra kell alkalmazni azt, amit ma itt hallottunk, ahhoz, hogy ez a mennyei öröm a miénk is legyen. Ha igazi örömet akarsz megélni, ha tartós, ha nem múlandó örömet akarsz megélni, tedd te is ezt. Örülj együtt az Istennel. Először is engedd, hogy örülhessen feletted, hogy megtalált téged. Mondd azt, hogy én vagyok az az elveszett bárány, én vagyok az az elveszett érme. Engedd, hogy Jézus rád találjon, elképesztő öröm, és utána meg majd mindenki másé, akiről még hallasz. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy lehet, hogy sokan zsörtölődnek, morgolódnak miattunk is. Sokszor talán menekülünk emberek elől, és olyan dolgokat választunk, olyan dolgokhoz nyúlunk, amiért talán kissé hátrébb lépve még azt is mondjuk jogosan teszik. De hálásak vagyunk, hogy te leültél a vámszedőkkel, leültél a bűnösökkel, és beszéltél velük, közösséget vállaltál velük, és köszönjük, hogy megmutattad azért, hogy visszahozd őket az életbe, azért, hogy felépítsd őket újra. És köszönöm neked, hogyha bárki van itt ma közöttünk, aki érezheti, hogy hozzászóltál, hogy róla beszéltél. Hálás vagyok, hogy mindannyiunk előtt nyitva áll a lehetőség, hogy mi magunk is rád találhassunk. Köszönjük, hogy te ma itt voltál, kerestél és keresel még most is bennünket. Arra kérünk, Úr Jézus, ne zárkozzunk el ettől, arra kérünk, hogy valóban a menny örömében lehessen részünk, és te tisztíts meg teljesen bennünket, mindentől, ami minket tévútra visz, ami a kárunkat, a pusztulásunkat kívánja és okozza. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és ami csendben elmondott imádságainkat is. Amen.